Nyolcadik fejezet. Vitam et sanguinem pro vice comite nostro. A városokban lakó nemesek nem jól érezték magukat. Mint a díszfenyőfák nem tudtak megélni, elvegyülve a cserfaerdőkben. A városokban lakó nemesek nem élvezhettek más jogokat, mint a polgárok. A város statútumai kötelező erővel bírtak rájuk nézve is, szóval a polgárok domináltak fölöttük, ezt pedig egy nemes ember kevéssége nem bírhatja meg. A nemes ember tehát jobb szeretett élni a falakon kívül, ahol nagyobb veszedelem és nagyobb szabadság volt. Hadi kalandok sűrűn kínálkoztak. A nagyurak az ő nagy dologtalanságukban mindig főztek valami olyat, amihez a kurta nemesek kardja kellett. Ezért aztán a falvakban szerettek lakni a hét szilvafa tövében, a parasztok közt, itt ők is urak. Az, hogy egy-egy nagyúr is lakott ott, mint például Görgőn Görgei Pál, az nem bántotta őket, sőt, inkább lendületbe hozta a lelküket, mivel hogy a nagyúr is csak olyan tagja a Szent Koronának, mint ők. Gyöngy az igazi gyöngy, ha olyan, mint egy mogyoró, vagy ha olyan, mint egy köles szem. Görgőn a bibók, fehér és vállai familiákról maradt emlékezés, akiknek némi földecskéik voltak a határban. Házuk alig különbözött a parasztokétól, csak éppen abban, hogy ámbitus volt rajta, mert az ámbituson való pipázás hozzátartozott a nemes ember legjobb ismertető jeleihez. A bibókok háza közvetlenül a Görgei kastély déli bástyájával szemben állt. Veszedelem idején, ha az ágyuk dolgozni kezdenek, a lőréseken át éppen a torkukba esik a bibók kúria, és úgy leszedik egy-két köhintésre, hogy vályog-vályogon nem marad. Bizony nagy ostobaság volt odaépítkezni. Nem csak én mondom, de mondták ezt a bibókoknak mások is. Csak hogy a bibókok erre is meg tudtak felelni, mutatván a címerük egy fára kúszó koronás mókus köriratát. Tunk ego vero ultra ero. Hogy hisz, akkor én is oda át leszek, vagyis a lőréseken belül, amiben gyöngéden volt kifejezve az örök hűség, az oligarha görgeiek iránt, mint egy átadva a pecsétgyűrűn és a címeren, az odatartozás és ragaszkodás fogadalma a következő ivadékoknak is. Azon a napon, mikor Lőcsén a bíró testét a ravatalra tették, körülbelül délfelé a bibók udvaron két fiatal suhanc, két bibók testvér egy fekete makrancos lovacskával vesződött, melyet mindenképp szerettek volna nyereg alá szelidíteni. Az öreg bibók annak ígérte közülük a lovat, aki meghódoltatja, de a horka, ez volt a kanca neve, Istentől elrugaszkodott, engedetlen állat volt, rúgott, harapott, ágaskodott, s a nagy ágaskodásban többnyire hanyat vágódott. A bibók fiúk mindent megpróbáltak vele, és rendre potyogtak le róla, ami csak olyan játék volt a nagy hó miatt, mintha valami finom dunyhára estek volna. A kopjás kis kapunál egy csomó kíváncsi ember, gyermek és öregasszony nézte a fiatal lovasok mulatságos erőlködését. Puff, már megint leesett a miska. Utcu most! Józsi ült föl. Hop-hop, vigyázzon, mindjárt beszalad az istállóba. Többféle megjegyzéseket tettek a kapunál ácsorgók. Alkalmasint háború lesz, vélt az egyik paraszt. Csak nem bomlott meg, hogy legyen. A bibókok nyereg alá szoktatják a lovukat, már ez csak jelent valamit. Honnan tudnák a bibókok? Honnan, morogja egy öreg béres, a pipája kupakját lecsattantva. Az ilyen nemes embernek megérzi a vére? Lám, például az enyém is mindig megérzi, mikor kell neki a köpülyöző vas. Noha csak akkor lesz háború komán, mikor ez a ló odaviszi a bibókok valamelyikét, akkorra ugyancsak hosszú üstöken ülhet a legfiatalabb csillagnak is. Már az igaz, hogy rakoncátlan egy dög, pedig olyan szelídnek néz ki, ha a vájunál látja az ember, hogy cérna szálon is el lehetne vezetni. E pillanatban különös vándor közeledett a kapuhoz, a lőcse felől vezető országútról letérve, s a kovács műhely melletti szűk közön lépegetve. Valami tarka női vikler volt a testén, a deréknél szíjjal szorítva össze. Hosszú haja kuszáltan hullott vállára a kopott báránybőr csalma alatt, melynek elől fölfelé hajlott a karimája. Csíkos tarisznya lógott a vállán, az egyik csizmája kását kért, és egy madzag által tartotta fenn a talp, a fejjel való összefüggést. A vándor lehetett, vagy 50 esztendős, erőteljes, brontesz férfi, az egész feje csupa szőr, csupa szakál, bajusz és szemöldök, és sok szőrből villogott elő két éles fekete szem, mint a hiénáé. A homlokon egy nagy széles forradás futott végig fél ívben, és a jobb fülnél végződött. A nyakában közönséges kötélen egy rezes fringia lógott verdesve, amint lépett, hol az egyik, hol a másik lábát. Az idegen ügyet se vetve a bámészkodókra, belépett a kapuajtón a bibó kúriára. Jó napot, kedves öcséim, mondá, meg sem emelintve a fövegét. Az egyik bibók, aki a horkán lecsúszott nyerget igazgatta, ki tudja már hányadszor, megütődve a kedves öcsém kifejezésen bosszusan pillantott fel, és látván, hogy a jövevény szót se várva egyenesen az ámbitusra lép és a pitvarnak tart, ahonnan zenei ütemre rotyogó ételek illata párolok ki a tűzhelyről rárival. Na, mit akarott? A jövevény elkacagja magát, és feleli színészies pátosszal minden szót megnyomva. Hát, semmi egyebet, édes testvéröcséim, feleségemnek fiai, csak meg akarom nézni egy kicsit. Éle még az édesapánk? Valami furcsát kezdett erre sejteni a nagyobbik bibók, és ott hagyván a nyerget meg a horkát lóolt be az idegen után a szobába, mi alatt a künlevő bámész népek, s a kastélybeli dologtalan cselédség, halván az idegen szavait, elkezdték azokat, mint valami különös lakatot feszegetni, és elméjük kulcsával nyitogatni. Azt mondja testvéröcsei. Hát talán egy öregebb fia is volt a bibóknak az első feleségétől, mintha hallottak volna ilyesfélét a faluban. De az idegen azt is mondta, feleségemnek fiai. Nem érti ezt az ember. Egy darabig vártak a kapunál, hogy majd kijön, mert érezték, hogy valami rendkívüli eset. Alkalmasint amolyan csatangoló katona lesz, vagy spion, aki mindenféle hazug ráfogásokkal férkőzik be a családokhoz. Na, majd kikergeti őt az öreg bibók uram a bikacsekkel, de bizony nem jött, az ki hiába várták. Sőt, a Józsi gyerek is bekötötte a horkát az istálóba, és ő is bement. A Miska gyerek ellenben kijött egy zöld kancsóval és a pincekulcsokkal. Hát mégis érkezett valaki, ők bort visznek be. Most még érdekesebbnek látszott az idegen megjelenése, hiszen olyan kevés nevezetes dolog történik a faluban. Szétszéledőben is furta az eszüket a nagy rejtély, míg nem a Kramacskó Mátyás háza előtt, a legelső öregasszonnyal, Vojka Mártonnéval találkozva, az egész fölszedett anyagot elejbe tálalták, mire az elméjének egy villanatából előrántotta az eseményt teljes egészében és rettenetes mi voltában. Szent Isten atyám, kiáltá a kezeit összecsapva, hisz az a bibók zsiga, aki a tököli csatákban elesett. De ha elesett, akkor nem lehet az. Ha elesett, hát felkelt, vágta ki magát Vojkáné. Ne zavarjátok az embert! Hányszor van az, hogy valaki ott marad a csatában, ellenség fogságában, aztán, mikor már régen holtnak hitték, egyszer csak megjelenik. Bibók zsiga az, ha mondom, megmerek ráesküdni, mert úgy van az, hogy zsiga úr már akkor házas volt, és a feleségébe, míg a táborozásokból hazavárták, egyre hiába várták, beleszeretett apránként az öreg bibók. A vén kecskének is jó a só, Zsigálni pedig akkoriban finom só volt. A mostani vice is Pán édesapja ura, aki ugyancsak nagy kujon volt és megnézte a szépet, Báltig ilyen sorrendben emlegette a görgői nemes családokat. Bibókné fehér vállai. No hát ezekbe a fehér vállakba beleszeretett az öreg Bibók, és miután tanúkholtnak állították zsigafiát, oltárhoz vezette Zsuzsi asszonyt. Két fiú lett a házasságból, és most, hogy Zsiga úr megkerült, mert itt süllyedjek el, ha nem ő az, csak ő mondhatta, amit mondott. Kedves testvér öcséim, feleségemnek fiai, éle még édesapánk. Szent Isten atyám, milyen hajmeresztő dolgok sülnek ki ebből, hát megkerült, hazajött, ó jaj! És ezzel megfordult, és mint a nyíl, egyenes nagy fejcsóválással és kéztördeléssel a Bibók portának tartott. Mariákné asszonyom, mert Isten vezeti az ő kiválasztottainak lépteit, éppen akkor készült el a herőcesütéssel, amelyből görgői szokás szerint gyermekágyban fekvő koma asszonyának, a kovácsnénak, abban a szent pillanatban vitt szép fehér asztalkendővel letakart tányérban kóstolót, mikor Vojkáné a kastélykapu mellett átment, a két jeles asszony majdnem egymásba botlott. Tudja, mi történt? Kérdezte mohó lihegéssel Vojkáné, egyszer s mind felelt is. Az történt, édes lelkem, hogy hazajött az öreg Bibók Vincéné ura, a Bibók Zsigmond. Mariákné nem mindjárt fogta fel a dolgot, bizonytalanul és várakozva tekintett Vojkánéra. Hát nem érti? Kiállta. Két hites eleven ura van most otthon. De hogy is nem értette Mariákné? Értette az mindjárt. Lángész volt ő ezekben. Hanem apránként szerette élvezni az így csemegét, kicsinke kanállal szedegetni ki a jót, nem pedig felhörpinteni egy húzamra. Két eleven ura, mondja. Vagyis a mostoha fia és az első ura, vagyis a fia a mostani urának, akinek ő a hajdani menye. Ugye így mondja? No hallja, ez valami irtózatos. Hát igaz lehet ez? Hát látta már valaki? Nem látta azt még senki, hanem én már tudom. És látni is fogom, most egyenesen oda tartok, mert ha nem láthatnám, talán meg is bolondulnék a nagy kíváncsiságtól. Mariákné is gondolt erre egyet. Kezében volt a herőcés tányér. Miért ne vihetné Bibókékhoz egy kis kóstoló ürügye alatt? A komámasszony pedig hadd várjon délutánig. Mintha összebeszéltünk volna, felelte Mariákné, én is éppen oda megyek, egy kis finom tésztát viszek a nemzetes asszonynak. Ú, szegény feje, mit fog csinálni? Karácsonykor egy pár fürt szőlőt küldött az urunknak. Bámulatos, hogy úgy megmaradt. Némely asszony tudja az ilyet eltartani. No hát gondoltam, kész kezet most, s ha nem vihetek is valami ritkaságot, legalább a jó szándék nyújtsa ki, ha csak a körmehegyét is. Együtt mentek most már Bibókékhoz, felfogván a szoknyáikat, mert az istállókból lefolyó trágyalé felolvasztotta a habat egy darabon, és pocsolyává változtatta. Vojkáné elhadarta útközben a részleteket, és figyelmeztette Mariáknét a pitvarban. Úgy tegyünk, mintha semmit se tudnánk. Hát tudunk valamit, szólt Mariákné, hiszen nem tudunk. Csak egy kis ártatlan beszélgetés volt köztünk, ennyi az egész. Amint benyitottak a hátulsó szobába, csak azt fűtötték Bibókék télen, figyelemre méltó jelenet bontakozott ki eléjük. Ott ült az asztal fönn kigombolkozva az idegen, a ludas kásás tál előtt, melyből a máj darabokat halászta. Jó ízűen evett, csak úgy csurgott homlokáról a verejték. Szögletes arcának minden vonaláról elégedettség sugárzott ki. Nagy szakálla közepén egy vörös fonál jelezte, hogy az előbbi étel valami paradicsomos folyadék volt. Mellette ültek jobbról-balról a Bibók fiúk, a fiúk közt az öreg Vince hófehér hajával. Ő nem evett, csak a tányérjára bámult, és a reszkető ujjaival dobolt az abroszon. Bibókné asszonyom sehol se eleven, az almáriumnál a tányérokat törülgette, mintha a sírból kelt volna ki, olyan sápat, pedig egyébkor még helyre való asszony, ami nagy ritkaság, mert azt mondják, hamar elcsenevészedik a virág, ha penészes karóhoz kötik. Nyomasztó csend uralkodott a szobában, mindenkinek az orra vére folyt, még a kutya is mogorván feküdt, szétterpeszkedve az asztal alatt, és az elhagyított lúd csontokhoz hozzá se nyúlt. Bibóknét kínosan érintette a két nő látogatása, de csak meg kellett erősíteni a lelkét és szóba állni velük, ha már a föld alá nem süllyedhet. Bolykáné valami rostát jött elkérni kölcsön holnapra. Marjákné ellenben átadta a kóstolót az Alispán úr meghagyásából. Köszönjük alásan, felelt az asszony gépiesen, kiborítva a süteményt a saját tányérjukra, melyet az asztalra tett. Örülök, hogy úgy esik ennek a semmiségnek az elhozatala, próbálta a társalgást megkezdeni a ravasz Marjákné, mikor éppen vendégük van a nemzetes asszonyéknak. És egy fürkésző, de mosollyal vegyített pillantás lövelt az idegen felé. Bibókné azonban egy szót se válaszolt. Látszott rajta, hogy terhére vannak a látogató asszonyok. No, ez nehéz dió, gondolta Marjákné, de azért még nem adta fel a reményt. Az öreg bibók felé fordult. Meghagyta a tekintetes Alispán úr, hogy adjam át a nemzetes úrnak is szíves üdvözletét. Az aggastyán makogott valamit, amit nem igen lehetett érteni, de ahelyett váratlan helyről piroslott ki a siker. Az idegen nagyot húzott az előtte álló zománcos kancsóból, és így szólt, Marjáknéra szegezve a két vérbe futott szemét. No, annak a bőrében se szeretnék most lenni. Az Alispán urat tetszik érteni? Igen, Görgei Alispán bőrét értem. Pedig hely nem utolsó hely az ő bőrében lenni. Máskor elhiszem, hanem most nagyon fenekednek ellene lőcsén. Onnan jövök, olyan határozatokat hoztak ott ellene, hogy nem adnék a fejéért egy rész pityikét. Szent Isten riadt meg Marjákné, olyan nagyon haragusznak rá. De hát miért, Istenem, miért? Hát nem tudják, mi történt künn a vadászaton? Új évnapján csodálkozott az idegen, és csodálkozásában megint húzott egyet a kancsóból, majd odatolta öreg bibók elé vidáman. Igyék, atyám uram is, az ebugatta. Lesz, ami lesz. Nem érdemes azon búsulni, hogy én élek. De Marjákné nem hagyhatta a témáját, akármilyen érdekesnek ígérkezett is a másik. Hiszen tudjuk, jó uram, hogy ne tudnánk, de amit kegyelmed mond, én csak azt mondom, hogy rossz fát tett a tűzre. Incselkedett velük, egy kicsit szépítette Marjákné. Köszönöm szépen az olyan incselkedést, hogy agyon lövi a bírót, hiszen már úgyis 64 éves volt, csak nem akart talán örökké élni. Nagyot kacagott az idegen. Kentből jó Isten lett volna anyóka, mondá, s harmadszor is húzott a kancsóból, melyhez az öreg bibók hozzá se nyúlt. Könnyen bánna el a büntettekkel? Ó, pedig én buzgó keresztény vagyok, nagy jó uram. Igaz, hogy templomba nem járok, mert az ebédet kell főznöm. A tekintetes Alispán úr meg nem eheti a más főztét, hanem azért minden lefekvéskor, amit eloltom a gyertyát és leeresztem, megkövetem aláson a szoknyáimat, elmondom az én napi imádságomat, olyan az én lelkem, nagy úram, mint egy fehér galambé, de úgyis pártolom én a gonosz tetteket, csak az az egy hibám van, ha hiba, hogy a véremet is odaadnám az uramért, s ha már fenekednek ellenében a lőcseiek, százszor oda nyújtanám a nyakamat ő helyette. Tehát csak ugyan fenekednek? És mit akarnak, kérem, alássam? Azt majd csak magának, a vice ispán úrnak mondom, megfelelte Bibók Zsigmond, mert csak ugyan ő volt. Délután úgyis egy kis dolgunk lesz a színe előtt. Nem készül valahová délután? Úgy gondolom, itthon lesz. Marjákné nem folytathatta tovább a beszélgetést, búcsúzott és hazasietett, miután ott künn a sárga földig leszólta, hazaérkezett Bibókot. Utálatos egy ember. Olyat mutat, mint egy hegyi bunyik. A híres Jánosikot láttam egyszer, de jóval becsületesebb arca van. És még anyukának nevezett a szemtelen, pedig öregebb nálamnál. Ó, szegény bibókné, szegény bibókné! Elválván Vojkánétól, lihegve futott haza, hogy az alispánt értesítse a nevezetes esetről, és jelezze a rossz híreket, melyeket Zsiga úr lőcséről hozott, de már elkésett legalább részben, mert míg ő bibókéknál járt, az alatt a fiatal Görgei György érkezett meg a kastélyba Lóháton, s többiről hegyre elmesélte a lőcsén történteket és a városi tanács bosszút lihegő határozatait. Az alispán sápat volt, mint a fal, bágyadság, kimerülés látszott a szemein és egész magatartásán. Amint figyelmesen hallgatta öccsét, szinte fölélénkült egy kicsit. Azt gondolod, az életemre törnek? Kérdé csendese. Azt nem mondhatom, annyira talán mégse vakmerűek, hogy Szepes vármegye alispánjához merjenek hozzányúlni. Na nem azért jó lesz oda nem jönni, mert a szász nehezen bolondul meg, de egyszer megbolondul, hát nagyon megbolondul. Abban igazad lehet, mondta az alispán. Azt az örömet nem teszem meg nekik, hogy oda menjek, mert ahhoz nekem kellene megbolondulni, márpedig mégiscsak inkább ők bolonduljanak meg. Legokosabb lenne, ha bátyám uram elvonulna innen mondjuk, vagy egy fél esztendőre, apám uramékhoz Toporcra. Addig elpárolog a haragjuk. Hogy megszökjem? Nem, azt nem tehetem. Egyrészt azért, mert gazdátlanul maradván jószágom, mindenemet feldúlnák, tönkretennék. Másrészt nem tehetem, mert Görgeinek hívnak. Hát nem fér itt? Azt meg én nem mondhatom. Sőt, bevallom neked, hogy félek, de nem Lőcse városától. Ezek a falak elég erősek, s egy kicsint begyakoroltatom a jobbágyaimat, s egy pár jó zsoldost fogadok melléjük, akárki ellen is meg tudom magamat védeni. Akitől én félek, az a császár? Nem, az a kisbíró. Attól a kisbírótól félek én, öcsém, aki én bennem lakik, és aki már Káint is megbüntette annak idején, és azóta mindenkit, aki így vétkezett. Tegnap óta a hatalmában vagyok, és érzem a sújtó kezét. Mindjárt az első perctől kezdve elvette étvágyamat, álmomat, nyugalmamat, és ami egyebet a világból még meghagyott, az már igen keveset ér. Attól tartok, nagyon sötéten nézi a dolgot Pali bácsi. Megadom magamat sorsomnak, felelt az alispán rezignációval. Tudtam, hogy valami ilyes vége lesz egyszer szertelen heveskedésemnek. Küzdöttem ellene minden erővel, úgy látszik hasztalan volt. Görgei Pál tényleg már tegnap meg volt rendülve, mikor a visszaküldött hajdú meghozta a hírt, hogy a lőcsei bíró meghalt. Nagy nyugtalanság fogta el. Azok a titkos hangok szólították, melyek ilyenkor a falakból is kihasadnak. Este a félhomályban a Kramler bíró alakja látszott kilépni a szobaszögletből. Éjjel, mikor a szemét behunyta, legott jött a bíró, és leült az ágya szélére. Felkelt, felöltözött inkább, minden szobában meggyújtotta a gyertyákat, és úgy járkált fels alá egész éjfélig, elgondolván az eset következményeit. Majd leült az íróasztalhoz, és leveleket írt. Egyet Dezsőfi Károly referendáriusnak Bécsbe, másikat Necz Páli Juszt Mihálynak Budára, melyekben vázolta a közte és a lőcsei bíró közt támadt egyenetlenséget, és annak ilyen szerencsétlen kimenetelét, kérvén az illető urakat atyafiságos szeretettel, hogy az egyik az udvarnál, a másik a nádori spánnál adogassa be az esetet, olyan formában, hogy az valami főben járó kauza kriminálisnak ne tekintessék. Hiszen ha az a kis árva lányom nem volna, nem sokba tekinteném a halálomat sem végzi. De így kénytelen vagyok instanciázni kegyelmeteknél. Elég baj nekem, hogy az Istennél nem bírom elvégezni ezt a tettemet. Ne nehezítsék meg gondolteli fejemet a világi hatalmak, ő felsége és a méltóságos nádor ispán. Amilyen idők járnak, bizony még hasznomat is vehetik. N.B. Kramler bíró nem volt nemes ember. A két levéllel mindjárt reggel útra kelt Preston, ami egy kis enyhülést okozott neki. Azt hitte, ezzel körülbelül el van igazítva a dolog törvényes része. Arra, hogy Lőcse városa annyira élére állítsa a kérdést, nem gondolt. A macska fél Lőcsétől, nem én, gondolta magában, abban a hitben, hogy legfeljebb éles beszédek lesznek a városházán, vagy hogy egy deputáció verődik össze a főispánhoz, amelynek eredménye az lesz, hogy hosszadalmas pertraktálások után az alispán, mármint ő, egy sajnálkozó nyilatkozatot tesz a megyei közgyűlésen, mely a polgárok büszkeségét legyezgeti, és vagy 100 forintot izzad ki a városi kórházra, esetleg más célokra, ami viszont a kapzsiságukat elégíti ki. Ilyenben szokott a városok haragja elgőzölögni. Hanem az a határozat, hogy a város mindaddig gyászt visel, s hogy a Kramler bíró keze bebalzsamoztatván csak akkor temettetik el, ha rajta bosszút állnak, ez mégis meghökkentette. E hókusz-pókuszok neki is imponáltak. A titokzatosságban roppant erő van. Hogy mi komolyba veszi, eltitkolta Gyuri előtt, de látszott, hogy gondolatokba merül. Kezeit hátra rakva méri a szobát, és szemeiben némi élénkség gyúl ki. Az új irányból érkező veszedelem inkább felvillanyozta, mint sem leverte. Volt egy kis új táplálék a lelkének. Ellenséges mozdulataik ellen védekező mozdulatokat eszelni ki. Ez legalább szórakoztatni fogja. Hiszen mégiscsak szívesebben harcol szászokkal, mint kísértetekkel. És nem tudod, milyen terveik vannak? Nem tudom, Pali bácsi. A szászok nagyon tudnak hallgatni, de a közlékenyek volnának nekünk, megyei embereknek, akkor se árulnák el, amit forralnak. Mi csak annyit tudtunk meg a megyeházán, amennyit ők láttak szükségesnek nyilvánosságra hozni. Sokat érne, ha megtudhatnál egyet mást. Beszélj bizalmasan Grotkovszkival, az hű emberem, és a pálfalvi feleségének udvarol. Na, miért rezzentél úgy össze? Vagy talán te is, fiam, Brutus? Nem én, Pali bácsi. Elpirultál, imposztor, de én azért mégis elhiszem. Hát beszélj Grotkovszkival, ígérd meg neki nevemben, hogy szolgabíró lesz, ha valamit megtud az asszony révén. Pálfalvi papucs alatt van, s még a tanács titkait is kibírja belőle húzni az asszony. Különben is locsifecsi ember. Ha valami lényegeset megtudtok, staféta hozza, akár éjjel, akár nappal. Természetesen. Most pedig eredj, mutasd meg magad Marjáknénak, hadd lássa, hogy itt vagy. Talán még megszaporítja az ebédet valami kedvenc ételeddel. Egyedül maradván még egyszer átgondolta az eseményeket, s mit lehetne ellenük tenni. Nem lehetetlen, hogy haddal támadják meg a lőcseiek, rágyújtják a kastélyt, és kipörkölik belőle. A városnak ágyúi vannak, és rendes, begyakorolt őrsége, mely elég jól tud bánni a fegyverrel. Egy éjjel itt toppanhatnak. Ezeket az esélyeket görgette elméjében, mikor visszajött Gyuri. No, van már valaki, Pali bácsi, aki jobban tudja a történteket, mint én. Hol ki? Kiállt a mohón az alispán. Marjákné beszélt valakivel, aki most érkezett Lőcséről. Az az asszony aranyat ér, mondta az alispán. Hadd jöjjön be rögtön. Mondtam neki, de most nem jöhet be, mert éppen gyúr valamit, és a rántással is baja van. Az ördög vigye azt a rántást. kisvártatva bejött Mariákné, és elújságolta a bibók Zsigmond megérkezését, akit eddig holtnak hittek a faluban. A múlt éjszakát Lőcsén töltötte, és ott rémhíreket szedett fel. Azt mondja, egy rész pityikét sem adna a tekintetes úr fejéért. Különben eljön délután elbeszélni, amit tud személyesen. Bizony lesz vele elég baj a tekintetes úrnak, végezte Mariákné. Nem tudom, hogy osztoztatja meg őket egy asszony és két törvényes férj, az egyik a fiú, a másik az apa. Tudom, ilyen pörese volt még a tekintetes úrnak. Ismertem fiúkoromban ezt a bibókot. Már akkor is sokféle zsírral volt megkenve. Zsoldos csapatot szervezett csőcselék népségből, és hol tökölit szolgált, ahol a császárt, az szerint, ahogy megfizették. Különös, hogy most annyi év után megkerült, éppen akkor tette hozzá gondolatban, mikor ilyen emberre van szükségem. Életerős ember még. Valóságos vasgyúró. Tele van a képe forradással. Lógott az már talán akasztófán is. Küldj el hozzá a hajdút, hogy mindjárt ebéd után akarok vele beszélni. Most pedig lásson a tálaláshoz. Egy-kettőre megvolt az ebéd, csak ketten ültek az asztal.